Dél van.
Vásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Kőbe zárt múltunk. A múlt erős kőgyökerei, melyekből a jelenünk és a jövőnk is táplálkozik. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
2019. december 28-án meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Hölgyeim és uraim, önök most a kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában ünnepi külön kiadását hallgatják. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Tibor. A tartalomból december a Gergely naptárban, az év 12. hónapja. Neve a latin 10 szóból származik, utalva arra, hogy eredetileg ez volt a 10. hónap a római naptárban, mielőtt a január és a február hónapokat hozzáadták az évhez. A magyar népi kalendárium karácsony havának nevezi. Mirai Szent Miklós püspök, a katolikus egyház szentje, a tengerészek, a kereskedők, a gyógyszerészek és többek között a gyermekek védőszentje. Életéről több legenda ismert, és ezekből alakult ki a Mikulás személye is. A karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep, teológiailag a húsvét ünnepe után a legnagyobb, amellyel Jézus Krisztus születésére emlékeznek. Assisi Szent Ferenc az ünnepek ünnepének tartotta. A szilveszter a Gergely naptár szerinti naptári év utolsó napja, új év előestéje, ugyanakkor a karácsonyi időszak 7. napja. Sok országban családi összejövetelekkel, evéssel, ivással, különféle rendezvényekkel és tűzijátékokkal ünneplik. Tisztelt hallgatók, ha már ezekben a pillanatokban mögöttünk van Szent Miklós ünnepe, erre az évre elfogytak már advent napjai, és a karácsony is már csak emlék, mégis itt van még körülöttünk az új év előestéje, mely a karácsonyi időszak 7. napjának meghitt hangulata. Ma déli témánk Szent Miklós ünnepétől az új év köszöntéséig.
A kőbe zárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszer számok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbe zárt múltunknak.
Vendégünk dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, közíró, akit egyben köszöntök a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójában. Professzor úr, jó napot kívánunk, köszönjük, hogy most is ezennel is élt a meghívás lehetőségével.
Sok szeretettel köszöntöm a rádióhallgatót is, és hát most már utólag kívánok áldott karácsony ünnepet, és hát előre nyilvánvalóan boldog új esztendőt. A decemberi hónap az egy gazdag hónapja mindannyiunk életének, hiszen jelentős ünnepekre kerül ilyenkor sor, és erről beszélgetnénk, az adventi várakozásról, a Mikulásról, nyilván a karácsonyról, és hát az új búcsúztatásáról és az új év köszöntéséről, úgyhogy ez lenne a témánk.
Tanár úr, egy-egy esemény ünnep érkezését várakozás előzi meg, és így van ez a karácsony várással is. Mit jelent az advent a mai ember az erdélyiek életében?
Az advent az mindannyiunk életében egy örömteli várakozást jelent, ami attól is örömteli, hogy jól tudjuk, hogy amire várunk, és ami mindenképpen el fog érkezni, az egy rendkívül pozitív dolog. Hiszen vannak olyan várakozások is, amelyek szorongással tölthetnek el, hogy vajon mi lesz a végkifejlet, de hát a karácsony végkifejlete egyöntetű. A jászol, a gyertyák, a karácsonyi énekek, az együttlét, a szeretetnek az ünnepe ma is, amely a családtól, a társadalom alapsejtjétől kiterjed egészen kisebb-nagyobb közösségekig, egészen a templomokig, egészen az örökség nyomában mondhatnánk itt is, hiszen ez egy lelki, szellemi, vallási örökség, amit megélünk, és ez az emberekben is lelkiséget is erősíti, a ma emberében is pozitív energiákkal tölti fel. És hát, ami a vallásos részt illeti, el kell mondani azt, hogy a lelkészek számára december elején, vagy éppen november végén, akkor van advent első vasárnapja, akkor kezdődik az ünnepi fél év, és az az idézőjelbe vett, de szeretettel végzett munkának, szolgálatnak a fokozott ideje ilyenkor. Hát nyilván az otthonokban adventkor, az adventi koszorút az asztalon, vasárnaponként meggyújtják, énekelnek mellette, nézik, és együtt van a család, és ez feltölti mindenképpen.
2019. december utolsó napjait írjuk, visszalapozva egy kicsit a naptárban, ne feledjük el, hogy közben megjelenik a Mikulás mifelénk is.
Hát a Mikulás, amint már említésre került sor, ugye Szent Miklóshoz kötődik, december 6-án van Miklós nap, de hát előtte ünneplik, ezt mindannyian tudjuk, de hát ez nem mindig így volt, vagy nálunk se, hiszen jól emlékezünk, hogy 30 évvel ezelőtt és azelőtt, hát bizony kevésbé Szent Miklóst ünnepelhettük, hanem inkább Nikolájet, vagy a Mikulás helyett is talán most Zserilát. Más viszonyok voltak, és ilyen szempontból hála Istennek visszatértünk oda, amit a történelmi legmeghatározott, hiszen ez csak egy átmeneti korszak volt. Az alapvetően Szent Miklóst ünneplik, és az a hosszú, és az örökké való, és maradandó. Nyilván én úgy gondolom, hogy ennek a szokásnak is meg kell lenni a helyét. Hát főleg gyerekek esetében, ugye, ahol gyerekek vannak családban, ott ez egy szintén sajátos lelki együttlétet jelenthet a gyermekeknek, és hát egy kis ajándékot kapnak, édességet, gyümölcsöt, játékot esetleg, netán még virgácsot is, ami jelképes fogadalomra is kényszerít őket, hogy legyenek jobbak, hiszen mindig jobbak is lehetünk. Viszont el kell azt is még mondanom, hogy hát a Mikulás Erdély, hát feltetjük a kérdést, hogy Erdélyben hol van a Mikulásnak a városa, majd azt is feltetjük, hogy általában honnan jön a Mikulás. Hát egyöntetű, hogy az erdélyi magyarok számára a Mikulás városa az Gyergyószent Miklós, hiszen még a nevében is benne van, úgyhogy vagy tudatosodik bennünk, vagy nem, de Mikuláskor azt hiszem, hogy egy kicsit arra is kell gondolnunk ott a Székelyföldön, Gyergyószent Miklósra, hogy hát az az erdélyi Mikulásnak a városa, és legyenek emlékeink. Mindenképpen.
Igen, ez nagyon fontos, hogy emlékeink legyenek, és mindenki úgy magába elgondolja, hogy ki is a Mikulás, és azt is, hogy Mikulás honnan érkezik, honnan jön. Ön szerint honnan jön, honnan indul a Mikulás?
Mint erdélyi magyar azt mondtam, hogy Gyergyószent Miklósról, de hát nyilván ugyanúgy egy más országban élő is úgy gondolja, hogy onnan indul, és hát nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy megérkezzen, és hát egyébként ilyenkor Szent Miklós nap estén nagyon sok országban sokféle ünnepségre, ceremóniára, fesztiválra kerül sor. Egyszer én is részt vettem egy ilyenen, véletlenszerűen éppen a helyszínen jártam. Viszont ha mégis egy picit túllépünk önmagunkon, akkor el kell mondani, hogy igazából a Mikulás, és ez talán elfogadott is, az valahol a Lapföldről, Finnországból jön, és a Mikulásnak a hazája az a Lapföld fővárosa, Rovaniemi-nek hívják, ami mondhatni, hogy az északi sarkörön fekszik, és az igazi Mikulás, a legmikulásabb Mikulás, az innen indul el, aki esetleg oda is eljut, az pecséteket beszerezhet, és ott lehet, és van egy Mikulás falu is, ahol aztán mindenfélét tapasztalhat. Egyébként azt is megjegyzem, hogy általában a Mikulást úgy is szokás legalábbis mifelénk ábrázolni, hogy rénszarvasok húzzák a szánját, és ugye tél van nyilván, mert szánról van szó, és szép idő van, és ő is nem pólóba érkezik, mert úgy megfázna, hanem igazi piros Mikulás öltözetbe. Tehát ezek a feltételek, azt hiszem, hogy mondanom sem kell, hogy ott Finnországban, a Lapföldön, a hideg pusztában, ahol ugyanakkor odabent meleg van a szívekben, és kinn a természetben a rénszarvasok járkálnak, hát ez maximálisan megadatik. A finn-magyar barátság nevében is azt kell mondanom, hogy az igazi Mikulás az valahol a Lapföldről, Rovaniemiből onnan jön hozzánk is.
Professzor úr, a Mikulás, a karácsony, a szilveszter egyre inkább üzleti lehetőség a kereskedelem számára. Fekete péntek, gyémánt vasárnap, és még sorolhatnám.
A jászoli egyszerűség az egy kicsit, és tisztaság egy kicsit átvált üzleti érdekekké. Nyilván sokaknak ebben érdekük is van, meg hát egy anyagias világot élünk. ez, ha nem esünk túlzásban, akkor elfogadható, viszont nem szabad felcserélni, sohasem szabad felcserélni a lelkiséget az anyagiassággal, és én úgy gondolom, hogy itt nem versenyről van szó, nem arról kell, hogy szó legyen, hogy ki mekkora ajándékot, mekkora dobozt és hányat kap, hanem egy egyszerű ajándéknak is, és főleg egy saját hozzájárulással, akár otthon elkészítette, bizony nagyobb örömet lehet sok esetben szerezni. Tehát ez van, ezt el kell fogadni, ilyen világot élünk, mobiltelefonok, piacgazdaság, szupermarketek világát jelen pillanatban nem tagadhatjuk, de nem szabad feltétlenül nekünk is egy olyan játékosnak lennünk, akit irányítanak, és nem tudjuk megtartani a saját értékeinket, lelkiségünket, akár karácsonykor és adventben is.
Talán mindenki és talán minden gyermek tudja, hogy a karácsonyi Krisztus születésének ünnepe, bár nem valószínű, hogy ő éppen ezen a napon, de még az sem, hogy télen született volna. Mi erről az ön véleménye?
Valóban, hogyha valaki éppen december 24-én született, vagy éppen 25-26-án, az egyfajta kiváltságot jelenthet, mondanám én is, hát vannak ilyenek, akár köszönhetem is őket, talán még a rádióhallgatók között is akadnak, de hát persze, hogy ez kiváltság, de nem ez a lényeges természetszerűleg, hiszen mindenkinek a születése egy kicsit összeköthető a megváltó születéséhez, és ugyanúgy mindenki élete is a későbbiekben bizonyos szinten összeköthető lesz, amennyiben ő ezzel a lehetőséggel él, és főleg a hívő vallásos ember számára ez létezik. Persze nálunk ez a december 24-e, ez téli időszak, de hát máshol nyár van, sohasem felejtsük el, hogy a kontinensnek van egy déli féltekéje, és december 24-én, mondjuk éppen karácsonykor, ilyenkor 20-valahány fokos tengervízbe vagy óceánvízbe fürdenek, tehát nyilván különböző képek vannak arról, hogy hogyan is néz ki, és akár fizikailag mit nyújt ez a nap, úgyhogy a fontos az, hogy egyrészt a megváltó született, másrészt mi magunk is megszülettünk, adjunk hálát a fennvalónak ezért, és hát nyilván talán a saját születésünk napját is próbáljuk megőrizni. Én magam a gyermekeimnek, amikor megszülettek, mindig írtam egy köszöntőt az ő nevükben, a barátok, a rokonok számára, és abba a születésük körülményeit is megírtam, akár összekötve egy-egy éppen híres nappal, ha nem is éppen karácsony volt, mert nem akkor születtek. Tehát én azt hiszem, hogy talán ez a fontos, hogy a saját születésünk, vagy a környezetünkben levő szeretteink születésének a napját is valamilyen módon megőrizzük, és összekössük a Krisztus születése napjával.
A Biblia sehol sem említi, hogy a várandos Mária Szamárháton utazott volna a Betlehembe. Ettől persze nem kizárt, hogy így volt, de sehol sincs említés erről.
Nyilvánvaló, hogy a kor szellemében bizonyos szokások voltak, és hát akkor a szamár használata, a szamárháton közlekedés az nagyjából olyan volt, mint ha autóval száguldani itt az autóutakon. De hát nem ez a lényeg, nyilván a történet lényege az, hogy éppen Názáretből József és Mária a császári parancsra kiadott ugye népszámlálás összeírás jegyében éppen Betlehembe lel szállást, éppen az istálóban, jászolban, és ott születik meg a megváltó. Ezt a történetet mindannyian tudjuk, ismerjük, és azt hiszem, hogy aki el is tudott jutni Betlehembe, a helyszínre, az azáltal is gazdagabb lehetett. Én egyszer egy szentföldi zarándoklaton részt vettem, és hát nyilván egy ilyen zarándoklatnak mondhatni azt is, hogy kötelező állomása eljutni Betlehembe is, Názáretbe is, ahol élt Jézus, vagy éppen Jeruzsálembe természetesen, a szent helyszínekre, amelyek a globális örökségnek a ugye, szimbóluma is, azon belül a saját vallásunk szerint is ezek nagyon fontos jelképek, mondanom sem kell. És hát Betlehemben, ott a születés templomába le lehet menni, lépcsőn, úgymond a születés barlangjába, egy kicsit az alsó szintre, és ott található, és ez kívülről is megtekinthető, aki nem a helyszínen járt, egy ezüst csillag, egy márvány lapon, és hát voltak éppen az a jelenleg megjelenített, képileg megjelenített megtestesítője, szimbóluma annak a helynek, ahol Jézus Krisztus megszületett, ott a Jászolba és afelé egy úgymond születéstemplomát állítottak. A mondanom sem kell, hogy ez is nem csak vallási, hanem történelmi helyszín a világ örökségnek. Ez is egy fontos helyszíne, és azt sem kell mondanom, hogy a keresztény vallás az első számú mennyiség szempontjából, legtöbben a világon milliárdnál többen keresztény vallásúak, és hát a keresztény ember számára ezek a legfontosabb jelképek, amit el is hangzott, a húsvét és a karácsony, ez a két legfőbb ünnep, és az ehhez kötődő, és a Jézus életéhez kötődő helyszínek, ezek mindannyiunk számára, akár voltunk helyszínen, akár nem, de gondolatainkban mindig elképzeljük, akár a templomban is, hogy milyen lehet a Golgota, és milyen lehet éppen a Jászol, vagy az a hangulat, amelybe beleszületett Jézus a megváltó. Úgyhogy én csak javasolni tudom bárki számára, és ma már ez megközelíthető. Nagy öröm olvasgatni, követni, hogy több lelkész is katolikus vagy protestáns lelkész is felvállalja a gyülekezetében, megszervez egy zarándokutat, és elviszi a híveket a Szentföldre, és egyre többen jártak is, és én úgy gondolom, hogy úgy elmenni akár karácsonykor a templomba, vagy húsvétkor, vagy bármikor, hogy a helyszínen jártam, hogy eleve láttam azt a már említett ezüst csillagot ott Betlehembe, az egy többletet jelent bárki számára. Hogy én ezt javasolni tudom persze, azt is még megemlíteném itt befejezésképpen Betlehemről, hogy a jelenlegi helyzet az úgy adja, hogy hát ma Betlehem az egy Izrael államnak a palesztin tartományához tartozik, tehát egészen más hangulat mondjuk, mint akár Jeruzsálemnek a nem palesztin része, tehát nyilván itt mindig a kereszténység, a nem kereszténység és különböző kultúrák és különböző értékek ötvöződnek, de a legfontosabb, és erről beszéltünk előző műsorokban is, hogy legyen egy vallási tolerancia, egymásnak a tisztelete, és ilyen szempontból a karácsonyt olyanok is ünneplik, nem keresztény vallásúak, akiknek ez alapvetően nem jelentene semmit, tehát elmész éppen karácsony táján, és nem advent táján, vagy karácsony után valahol utazó lehet Ázsiába, ahol a kereszténységnek a százalékos aránya nagyon kicsi, és a repülőtereken egyfolytában karácsonyi énekeket játszanak, pedig az ott élő számára nyilván ez nem egy ünnep, hogy úgy mondjam. Tehát ez is egy szép példája annak, hogy a karácsony az egy globális ünnep, nem csak a keresztények számára is talán, úgyhogy tisztelet jegyéb.
Az ön tudomása szerint mi a helyzet a három királyokkal?
Igen, a három királyt, Gáspár, Menyhért, Boldizsát mindig szokás emlegetni, akár királyokként, ami hát meg lehet, hogy ez is mitológikus, vagy bölcsekként, akik éppen a csillagjárás alapján eljutnak a Jászolhoz, oda tömjént, aranyat, mirhát, az akkori kornak megfelelő értékes tárgyakat visznek. Most, hogy ez ennek mi a pontos igazságtartalma, és nyilván akár Bibliában is nem ezt kell kimondottan követni, hogy királyok, bölcsek, hogy mikor érkeztek, hogy tudtak érkezni, hanem ennek a jelképét, és a jelkép az az, hogy amikor egy nagy esemény van, egy megváltó születik jelen esetben, vagy más, akár a saját életünkben születések vannak, megjegyzem, a születés az a legboldogabb esemény az életünkben, sajnos a születés mellett van halál is, és vannak egyéb mozzanata az életünknek, kevésbé kellemesek. Egy születésre gondolni, egy keresztelőre gondolni, az mindig egy pozitív élmény, és hát ilyenkor mi magunk is igyekszünk az újszülöttnek, a családjának valamit vinni, és hát ez történt ebben a jelképes eseményben is, és ez a lényeg, hogy érezzem át annak a születésnek a fontosságát, a lelkiségét, és a lehetőségem szerint, és a kor elvárásai szerint esetleg, vagy a szokások szerint is próbáljak én magam is valahol az örömhöz hozzájárulni, jelen lenni, mert én azt hiszem, hogy az egyik fontos üzenet ebben az, hogy mindhárman elmentek, vállalták a fáradtságot, hogy jelen lehessenek, hogy megosszák azt az örömet, hogy osztozkodjanak az örömbe, és én ezt fontosnak tartom, hogy ott lehessünk, és osztozkodjunk mások örömében, és hogy a karácsony örömében, vagy éppen a szilveszter örömében is osztozkodjunk, nem magunk négy fal között és csendben, hanem másokkal együtt.
30 esztendeje Romániában az advent része lett az 1989-es rendszerváltásra való megemlékezés. Az idén van a 30 éves évforduló, emlékezzünk együtt.
Az idén nagy évfordulók zajlottak le, december folyamán, 30 év az bizony nem kevés, mondhatni az egy emberöltő a 30 esztendő. Egy ember életében sokat jelent, a gerince az életének, és hát mindannyian emlékezünk, vagy sokan emlékezünk a 30 évvel ezelőtti eseményekre. Én magam is, hiszen én akkor végeztem 1989-ben itt az Orvosegyetemen, frissen kihelyeztek, és hát úgy adódott, hogy én is részt vettem az események sodrába, még december 21-én is ott a főtéren, és amikor bizony nagyon sok ember összegyűlt este, és hát sohasem felejthettem, amikor könnygáz bevetették, és mindenki menekült, és lőttek a főtéren, és ott hasaltunk valahol az akkori Bem-Bem feliratú épület, és utána, ahol ott álltak az ilyen építőtelepi táblák, és ott hasaltunk, és hát bizony az a hangulat, és embereket meghurcoltak, és hát valóban ez egy forradalmi hangulat volt. Lehet mondani, hogy ez csak rendszerváltás volt, és államcsíny, és egyéb. Az emberek úgy élték meg, és valóban, mint egy forradalmat. Hát persze, mi többet vártunk, és hát december 22-én, akkor ugye már egy eufórikus hangulat lett, és akkor valóban azt hittük, hogy megváltozik a világ, de visszagondolva azt hiszem, az egy nagyon szép időszaka volt az életünknek, hát vissza nem térő időszaka. Sajnos nem olyan, mint a karácsony, hogy évről évre visszatér, és ugyanazt a hangulatot tudja nyújtani. Hát az nem fog visszatérni, amikor egymást ölelgettük, tényleg valahol egy ilyen felszabadult öröm volt, nem számított, hogy ki kicsoda, a taxis, vagy az autó jött, és ingyen levitt a főtérre, és egymást öleltük, és dudáltunk, és szóval hát valami rendkívüli érzés volt, és azt hiszem, hogy még 3 évtized távlatában is sokakban él ez az érzés, mind a mellett, hogy tétje is volt, mint már említettem, hiszen áldozatokkal is járt, és embereket lőttek le, és hát én magam örvendek annak is, hogy akkor részt vehettem az akkori önszerveződés, magyar önszerveződésben is, a RMDSZ alakulásában első intéző bizottságának tagja voltam, hát erről is egy megemlékezésre került sor a napokban. Én csak azt tudom mondani ezzel kapcsolatban, hogy emlékezzünk a szépre, a jóra, és próbáljuk kihasználni és élni azokkal a lehetőségekkel, amelyeket azért ez a rendszerváltás mégis hozott mindannyiunk életében. És csak éppen egy közeli eredményt mondjak, hát a karácsonyt ma már meg lehet ünnepelni. Hát azért gondoljuk el, mert sokszor nem gondolunk arra, hogy karácsonykor még dolgozni is kellett, és a Mikuláson kívül a karácsony az nem igazán volt egy elfogadható ünnep. Persze azért a romániai ember is, az ortodox ember is vallásos volt, és ezért úgy megtűrték, de az állam az nem képviselte a karácsonynak a szellemiségét, lelkiségét, a vallásnak, és a vallás nyújtotta múlt, jelen, örökségnek az értékei.
Az ön számára milyen volt, mit jelentett 1989 karácsonya?
Hát azt sohasem felejtem el, hogy éppen őrséget álltunk a Tömbház lakásban, a Tudor negyedben laktunk akkor, fiatal házasként, és beosztották a lakók egymást, hiszen olyan hangulatok voltak, ezt is jól tudjuk, hogy terroristák járnak, hogy nem lehet tudni, hogy mi van, hogy van, és hát egy-két órát mi is álltunk őrségbe, és hát energiánk se volt arra, hogy a karácsonyfát feldíszítsük, hanem egyszerűen jól emlékszem, hogy vattát tettünk rá, és egy néhány szaloncukrot, és akkor ez volt igazából a karácsonyfa, de nyilván a lelkeinkben valami nagy-nagy várakozás volt. Ezek vissza nem térő pillanatai az életünknek. Én azt hiszem mindenkinek 1989 karácsonya az, és szilveszterre meghatározó volt. Karácsonykor még inkább a tévékészülékek előtt, hát szilveszterkor új évben már egy kicsit tisztult ez a forradalmi hangulat, de azt hiszem, hogy mindenki számára még a szilveszter is nagyon meghatározó volt, és nem olyan, mint annak előtt egy felszabadultabb, sokkal felszabadultabb, reményteljes. És akkor talán valóban az új évtől nagyon sokat elvártunk, sokat kívántunk annak az eufória jegyében, amiről már beszéltem. Persze ez az esemény, amit 1989-es eseménynek nevezünk, és hát ez egy láncreakció, hiszen Romániában is bekövetkezett, a többi közép-keleti országban, Romániában utolsóként, Magyarországon, Lengyelországban, Csehországban, Csehszlovákiában, ugye többi államban. Hát ez is egy sajátos történelmi mozzanat, és hát hála Istennek azért én úgy gondolom, hogy azt a rendszert sikerült megdönteni, mert azt azért ne kívánjuk vissza semmiképpen sem.
Javaslom, hogy lapozzunk még jobban vissza a naptárban, az években. Milyen volt a karácsonya az ön gyermekkorában, és mit jelentett az ünnep az akkori Ábrám Zoltánnak?
Én magam lelkész gyermek, papgyermek vagyok. Anyai nagyapám is az volt, és Máramoros megyébe születtem, ott nőttem fel, ott gyerekeskedtem, első hat osztályt ott végeztem. Tehát nyilván a gyermek számára nyújtott karácsonyi emlékek ide kötődnek, hiszen ebben a korban, vagy ennek az elején még hittem az angyaljárásban én is, nyilvánvaló. Valószínű, hogy akkor későbbig hittünk, ma már egy olyan világot élünk, az internet, mobiltelefon világában, hogy a gyermekek már az elemi osztályokban, vagy lehet még az óvodában is egyik-másik elmeséli, hogy hát van-e angyal, van-e Mikulás, vagy nincsen, és próbálja elmondani, hogy nincsen, mert ő tudja, hogy mint, és utána nézett, és én azt hiszem, hogy az egy szép periódus az életünknek, amikor hiszünk ilyen dolgokban, hiszünk az angyaljárásban, hiszünk a Jézuskában, hiszünk akár a Mikulásban is, és akár még a mesehősökben is. Úgyhogy ez az emlékem leginkább Színevárajához kötődik, már a Maros megyei településről, édesapám lelkész volt, és hát nyilván templomba mentünk kötelező módon, szenteste is, akkor csomagosztás, ma is emlékszem, hogy mindenkinek jutott egy csomag, és nem az volt a lényeg, hogy most mi van benne, hát természetesen sokkal szegényebb volt egy ilyen csomag, mit lehetett benne annak idején, néhány szaloncukor, meg dió, meg alma, meg esetleg egy ceruza, vagy ilyesmi, hát ma már van mit venni, akkor nem volt. De egy gyerek számára ez egy nagy öröm volt, hogy kap egy csomagot, és abban lehet, hogy még egy narancs is volt, vagy kettő, ami ritkábban fogyaszthatott, vagy banán. Gondoljunk arra a korszakra, amikor zölden vettük a banánt, és ott éleltük valahol, még lehet karácsony után is, vagy újévben is, hogy megehessük valahol fent a szekrény tetején. Tehát egy örömöt jelentett, és nyilván ugyanakkor mi a karácsonyfánál, hát édesapám mindig elmondott egy imát, énekeltünk együtt, ez ivódott a vérünkbe, szokásainkba, és hát akkor a karácsonyi angyaljárás, vacsora, és hát másnap, arra is emlékszem, a szentest eltelt, és karácsony első napján, hát akkor gyermekként igyekeztem korán felkelni, és a karácsonyfa alatt újra megnézni a játékokat, meg amiket kaptam. Utána viszont mentünk templomba természetszerűleg, úgyhogy ez velejárója volt a karácsonynak. Én azt tudom mondani, akár hívő, akár nem hívő ember számára, hogy úgy tud teljes lenni a karácsony, hogyha valahol a templommal is, vagy ha nem is tud az illető elmenni templomba, esetleg fizikailag, de nyilván az ottani hangulattal is összeköti. És valóban karácsonykor egy-egy gyülekezetbe sokkal többen elmennek, olyanok is, akik lehet, hogy csak a nagy ünnepeken mennek, járnak templomba, de anélkül azt hiszem, hogy hiányos a mindannyiunknak a karácsonya. Persze van, aki vallásosabb, többször van, aki kevésbé.
Ugyanitt megkérdem, hogy milyen volt a többi karácsonya, és milyen volt a szeretet ünnepe az idén?
Nyilván a többi karácsonyt azt későbbiekben, már mint a már említett 1989-es karácsony után, utána gyermekeink születtek, a családban töltöttük itt Marosvásárhelyen minden alkalommal, mert én úgy gondolom, hogy a karácsony az azért van, hogy együtt legyen a család, és hiába ma már kínálnak lehetőséget karácsonykor, karácsony előtt is szabadság van, szabad napok, hogy menjél külföldre, és utazzál, és kirándulj. Hát azt meg lehet tenni egy kicsit később is, akár karácsony harmadnapjától arrafelé, vagy másodnapjától esetleg, de a karácsony az úgy igazi, hogyha együtt van egy-egy közösség, beleértve a vallási közösséget is, amiről beszéltem, vagy éppen a szomszédságról, ahol eljárnak egymáshoz mondjuk betlehemezni. Úgyhogy nyilván ez a szeretet ünnepe a karácsony, és akkor együtt a család, és hát nekünk mindig volt olyan kicsi gyermekünk, aki még úgy hitt az angyaljárásba, és emiatt nekünk úgy kellett megszervezni a karácsonyt, hogy éppen a kicsi az templomba menjen, és a nagyobbakkal sikerüljön az egyik szülővel, és a nagyobbakkal sikerüljön feldíszíteni a karácsonyfát. Úgyhogy nagyjából ez volt a karácsony hangulata, és amikor aztán jöttek ki a templomból, akkor már meggyújtak a karácsony fényei, és akkor nyilván együtt lehetett a család, és hát nyilván újat nem mondok, egy erdélyi családban a karácsonyi vacsora az sok minden lehet, de azért karácsony töltött káposzta nélkül nincsen, emellé még sok minden jöhet, aztán a töltött káposzta szenteste kerül felszolgálásra, vagy éppen másnap, karácsony első napján. Magyar ember számára, ha megkérdezem azt, hogy mi a nemzeti étel, és itt Erdélybe kérdezem meg, nem Magyarországon, akkor az erdélyi magyar ember számára az a töltött káposzta, és hát mi nemzeti ételt így azt hiszem, hogy karácsonykor is előszeretettel és jó étvágyal fogyasszuk. Lehet, hogy néha pulykát is, amit Amerikában szinte hagyományszerűen esznek, de azért Amerikában nem töltött káposztáznak, mi viszont azért nem rendszeresen pulykát fogyasztunk. Vagy még azt is mondhatnám, hogy ha már örökségről beszélünk, a nemzet ételünk is egyfajta örökség, legalábbis a mi számunkra, ugye? És amikor felvesznek bizonyos dolgokat, ugye egy közös listára, mint értéktár, és ilyen is van, magyar nemzetértéktár, akkor lehet még egy töltött káposztát is fel lehet venni, vagy egy csángó földi, úgymond csángó galuskát is fel lehet venni erre az értéktárra. Viszont el kell mondanom, hogy az idén nekem elég szomorú a decemberi hónapom és a karácsonyom, mert egy olyan esemény következett be a családba, hogy a feleségem többszöri próbálkozása után megtalálta azt a társat, aki miatt elvált tőlem. Nagy családot felcserélte egy ilyen szabad házasságra, én pedig ugye ezáltal kikerültem a családból, hiszen hát ma már egy válás során többnyire a feleség kapja meg a gyermekeket, lényegtelen, hogy igazából mi történt, úgy 95%-ban, és hát én az a karácsonyt úgy töltöttem el, hogy egy más helyen lakom, a kisgyermekeim a édesanyjuknál, és hát én voltam utcai Mikulás, ami azt jelentette, hogy nem mentem be abba a házba, ahol 22 évet laktam, és az utcán kellett átadnom az ajándékokat, és hát karácsonykor is el kellett osztani a két ünnepet, hogy egyik nap itt vannak a gyermekek, másik nap ott vannak. Az advent számomra nem csak egy örömteli várakozás jelentett, hogy a Krisztus megérkezése, hanem mivel a feleségem beperelt, a nevemet is óhatja megőrizni, hát ezért azt is jelentette, hogy hogyan kell válaszolnom az újabb áradatra, úgyhogy nekem egy ilyen vegyes karácsonyom volt, de hát nyilván ugyanúgy a szeretet jegyében, és hát mindig vannak hullámvölgyek, és lesznek az életnek szebb naposabb pillanatai, és hát mindig szeretettel emlékszem a karácsonyokra, és ez nem változtat semmi.
Professzor úr, Amerikában nem mindig imádták a karácsonyt, az új világba érkező puritán protestánsok annyira nem voltak odáig érte, hogy 1659 és 1681 között Bostonban betiltották az ünneplést.
Valóban sokszor előfordult ez, hogy túlzásba vitték az elveket, akár a vallásosságot is. Itt Európában szokás emlegetni Savonarolát, aki egy olyan vallási személy volt, aki olyan puritánságot vezetett be, hogy még minden szinte kitiltott a templomból. Vannak ilyen irányzatok is, előfordulhatott ilyen nyilván, akár Bostonban is. Amúgy megjegyzem, hogy Boston azért elsősorban arról híres, hogy Amerikának az a keleti fele, ahova legelőször telepedtek ugye az akkori Angliából a telepesek, meg nagyon sokan Írországból, megjegyzem, Amerikának 15% az ír származású, ott nagy éhségek voltak, ugye, és emiatt is el kellett menniak az embereknek, meg hát Boston arról is híres, hogy talán hadd beszéljek haza egy picit, hogy a világ első számú egyeteme az ott található. Egyébként a Massachusetts államban a technikai egyetem, de utána következik a Harvard Egyetem. A MIT után a Harvard, és a Harvard Egyetemről azt hiszem, hogy sokan hallottak, és ismerős a neve. Pedig, ha megkérdezném, hogy ki volt John Harvard, akkor nem nagyon tudnánk. És nekem is azt kell mondanom, hogy igazából John Harvard nem csinált semmi különöset. Ő is egy fiatal volt, aki áttelepült Amerikába, 31 néhány évesen elhunyt, és mégis semmi tudományos, kulturális, művészeti tevékenység nem fűződik a nevéhez, de egy dolog igen, hogy éppen akkor volt szükség egy létesítendő egyetemnek területre, könyvtárra, adományokra, és ő adott területet, földet, az egyetemnek odaadta könyveit, adományozott, és ezért ma a nevét őrzik. Tehát az, hogyha én tudok adni, és ez akár karácsonyra is érvényes, akkor az engem valahol megőriz az örökké valóságba, és valószínű ez is megerősíti azt a mozgalmat, ami egyre inkább beindul, hogy egy kis cipős dobozni szeretet, akkor jó tenni jó, vagy jónak lenni jó, vagy különböző mozgalmak vannak, tehát jó dolog adományozni, jó érzés adományozni, és akár az, aki nem tesz semmit igazán az életében, de adományozni tud abból, amilyen van, az akár olyan híres ember lehet, mint John Harvard, akinek a neve mindenki előtt ismerős, de igazából nem tett semmit.
Mennyire más a karácsony Erdélyben?
Hát Erdélyben vallásosak még az emberek a nyugathoz viszonyítva, viszont ha kelethez viszonyítjuk, akár a Kárpátokon túlhoz, akkor már ott a vallásosabbak az emberek, akár ez lemérhető bizonyára abba is, hogy mennyien mennek templomba, akár statisztikát is végezhetnék, és megnézném, hogy mondjuk Magyarország területén, vagy még nyugatabbra, tegyük fel egy Németországba, vagy éppen egy Csehországba, ami egy elég ateista országá vált már a keleti tömbben, a egykori keleti tömbben, mennyien mennek ott templomba, és mennyien nálunk, de mennyien a Kárpátokon túl, akár hát elmenve egészen Moldáviáig, vagy az orosz területekig, hát akkor lemérhető, hogy mennyiségileg és hangulatában is. Én azt mondanám, hogy azért mi hagyományszeretőek vagyunk, talán lassabban jön ez a globalizáció, bár nálunk is elindul, és biztos vannak már olyan karácsonyozók, akik inkább kirándulni mennek, hogy szilveszterre előkészülve karácsonykor már, és nem a templomba, és nem arra gondolnak, és megváltoznak a szokásaink. De nálunk még azt is megemlíteném, hiszen ne feledjük, hogy itt, ha rólunk beszélünk, nyilván erdély magyarokról, de hát mi együtt élünk itt többségi román közeggel is, hogy biza román közeg sokszor két ünnepet is tart, és ez főleg a moldáviai részen, vagy még arra nézve, vagy Moldovában is előfordul, hogy akár tartják a másik karácsonyt is, és ez is egy érdekes dolog, és beszéltél ugye a Gergely naptárról, és jól tudjuk, hogy nem mindenki tért erre át, és biza van olyan is, és nem messze tőlünk, akár itt, és akár Szovátára megyünk Maros megyébe, és januárba, és január első hetében azt tapasztaljuk, hogy karácsonyt ünnepelnek Szovátán, és nem is egy személy, és nagyon sokan, hiszen oda jönnek moldáviai fürdőző vendégek, nekik akkor van az ünnep, és ők akkor ünneplik két hét késéssel a karácsonyt, és ugyanúgy az új évet is, tehát végülis ez is egy sajátossága bizonyos értelemben az életünknek. És hát azt is azért el kell mondanom, és itt már erről szóltam, hogy biza van olyan is a déli féltekén, ha Ausztráliára, vagy Dél-Afrikára, Dél-Amerikára gondolok, hogy karácsony az a nyarat jelenti. Tehát karácsonykor én nem azt várom, hogy fehér karácsony lesz, vagy fekete, hanem egyszerre megyek és üldök egy jót, ugye? Tehát nagyon sok hangulata van a karácsonynak is.
Ehhez az időszakhoz népi és vallási hagyományok kötődnek, és nem is akármilyenek, beszéljünk röviden erről.
Egyrészt a Betlehemről beszélnék és felolvasnák egy részt itt a Betlehemről, a Szenthegyháza című könyvemből, meg hát nyilván a kolindálás is, és ebben benne van a lényeg. Karácsonytól új évig szerepeltek Szentegyházán, de nem csak ott. Bemutatásra került az angyal betlehemes játék, díjazták a népszokásokat, és nyilván a két angyal, Mária és két öltöztető voltak a főszereplők, elindultak a házakhoz, ott meghívták őket a gazdákhoz, és nyilván együtt ünnepeltek. Ez a betlehemes szokás, ez manapság is jelentő szokás nálunk, de ez az ünnep, ez, illetve a szokások, ezek később is folytatódtak, nem csak karácsonykor, hanem István napozásra lehet gondolni Nyárásfejében, vagy János napi mulatságokra, hiszen nagy névnapok vannak karácsonyban, karácsony után, vagy az óév és az újév körében, hiszen ilyen hiedelmek is vannak, hogy új évben nem szabad tyúkhúst tenni, hátrafelé kapva, akinek az új évben pénze van, annak egész évben lesz. Új évben kell kidobni a szemetet, hogy új évet tisztán kezdjük, tehát számos ilyen hiedelem van, meg hát nyilván az esztendő temetése, új esztendő köszöntésével kapcsolatban is számos szokás van. Például ezt leírtam részletesen a Nyárád Szeredáról szóló könyvben, a Zavaros a Nyárádban is. Ezek részben élnek, ezek a népszokások, hát ma már egy kicsit megkoptak. Hát innen egy pár mondatot talán felolvasnék, hogy Nyárád Szeredában gyakorolták, szilveszter napján éjfél előtt összegyűlt a falu férfi lakosság a templomnál, onnan a pap vezetésével elindultak a faluba óesztendőt temetni és újesztendőt köszönteni. Égő lámpásokkal mentek, amelyeknek a fénye jól bevilágította az utat. A lámpákat rudakra kötözték, és a levegőbe emelték őket. A falun végighaladva temetési dalokat énekeltek a régi énekeskönyvekből. Legutoljára közösen elénekelték a himnuszt, majd kezet ráztak, minden jót kívántak egymásnak, és kiki hazatért a családjához. Kár, hogy ez a szép szokás elmaradt. Hát nyilván maradt sok minden a szokásokból, nem olyan teljességében, és hát sok helyen azért a templomokban legalábbis összegyűlnek még szilveszted éjfélben is, és szilveszterkor is együtt köszöntik a karácsonyt, vagy éppen valami még a népszokásokból is megmaradt.
Itt Erdélyben nem csak a karácsonyhoz, hanem a karácsonyt követő időszakhoz is számos hagyomány kapcsolódik. Lassan jön és közeledik a petárdák zaja, és pár nap múlva a buli szilveszter. néhány perccel éjfél előtt mindenki neki készülődik a pezsgőnyitásnak. Mit jelent az óévet és az újévet elválasztó néhány perc, és mennyiben sajátos a szilveszter Erdélyben?
A szilveszter nyilván a néhány perc az mindenki életében egy nagy várakozás jelent, hogy mikor köszöntheti az új évben egymást. Amint említettem, hála Istennek sok helyen még templomokban is összegyűlnek, és itt Marosvásárhelyen is nemrég a vártemplomban újra szokás lett az, hogy összegyűlnek, énekelnek éjfélkor, és úgy köszöntik az új évet közösen, meghitt közösségben. Ez a néhány perc, ez hamar eltelik, és Erdélyben mindenképpen ez nem csak néhány perc, hanem ez egy óra, és ez megint a mi sajátosságunk, hiszen mi kétszer bontunk pezsgőt, és tulajdonképpen az nem csak az a 2-3 perc, hanem úgymond a román és a magyar szilveszter közötti időszak, ez megint egy nagyon jellemző és sajátos dolog, ez a jelképe, egyik jelképe, hozadék a kisebbségi létünknek, ami felértékelődik bennünk, és azt hiszem, hogy ettől is vagyunk magyarok, hogy mi azért kétszer énekeljük el a himnuszt, és azért a szózatot mindig meghallgatjuk.
Mit kívánunk az új évben egymásnak?
Nyilván, hogy borbúzát, békességet szoktunk kívánni egymásnak, és ez mindenképpen jelképes, de itt szeretnék megemlékezni a nemzetköltőjéről, Kányádi Sándorról is, aki nemrég hunyt el. Neki van egy új esztendő verse, és talán érdemes ezt felolvasni itt. Új esztendő, nem tud rólad a nagy erdő, sem a hó alatt a határ, sem a határ fölött szálló árva madár. Új esztendő, nem volt a nyakadban csengő, nesztelenül érkeztél meg, lábad nyomát nem érezték az ösvények. Csak a hold az elmerengő, csak a nap az alvajáró jelezték, hogy újra megjő éjfélkor az esedékes új esztendő. Csak mi vártunk illendően, vidám kedvel ünneplőben, csak a népek vártak téged 365 napi reménységnek. Úgyhogy ezt üzenem én is, és ezt tolmácsolom új esztendőben.
Mit kíván, mit vár a 2020-as esztendőtől?
Hát a 2020-as esztendő az egy misztikas, a szám misztika alapján egy érdekes esztendő lesz, nem tudom, hogy gondoltunk-e arra, hiszen ilyen számra ezelőtt 100 évvel került sor, és az ember életébe egyszer, hiszen 20-20 az, hogy ismétlődő vagy azonos számjegyek, hát legutóbb 19-19 volt, tehát 1919-ben volt hasonló ilyen értelemben, ami a történetünkben is, és általában az emberiség történetében szomorú esztendő volt, 1919 világháború befejezése, nem sokára következett Trianon is. Na hát akkor, ha innen indulok ki, hogy ez egy nagyon érdekes esztendő lesz, amit szám alapján a 20-20, akkor nyilván, és egyúttal a Trianonra is meg fogunk emlékezni, ami a nemzeti összetartozásnak az év, akkor én mindenképpen azt kívánom, hogy valóban legyen nemzeti összetartozás, és ezen túl ne feledjük a múltunkat, az örökségünket, és többet törődjünk magunkkal, a jelennel, a jövőnkkel. Ezt kívánnám közösségi értelemben, és hát egyén értelemben mindenkinek a saját boldogságát próbálja elérni, tudja elérni, és a céljait, a vágyait, örömeit találja meg ebben az esztendőben is.
Végül mit üzen a Marosvásárhely rádió hallgatóinak?
Viccesen azt lehet mondani, hogy kétszer többet kívánok, mint más nekem. Remény szerint jót kívánnak, és akkor én is kétszer többet, ha valaki rosszat kíván, akkor szintén. Hát ez a vicces megközelítés, de nyilván jelképes megközelítés az a már említett borbúzát, békességet, hiszen ebben benne van az, hogy legyenek a mindennapi, amiért imádkozunk is, a mi atyánkban is, a mindennapi kenyerünk, de legyen békesség a családokban. És talán azt mondanám, hogy ha nem is a borbúza békesség, ki kiválaszol három olyan dolgot, amit ő maga szeretne, és próbálja ezt megvalósítani, és adja az Isten, hogy megvalósuljon ebben az esztendőben.
Professzor úr, köszönjük a beszélgetést. Hallgatóink nevében is egy boldogabb új évet kívánunk önnek.
Én is egy boldog új esztendőt kívánok mindenkinek, és a rádió műsornak is, a örökségünk nyomába, kőbe zárt múltunk műsoroknak is. Kívánom azt ebben az esztendőben is, az új esztendőben is, hogy igen tartalmas adásokra kerüljön majd sor.
Köszönjük szépen, hölgyeim és uraim, ennyi volt a Marosvásárhelyi Rádió kőbe zárt múltunk és az örökségünk nyomában ünnepi kiadása. Köszönöm az önök megtisztelő figyelmét, dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár, közíró és műszaki munkatársaim nevében is. További szép napot, hétvégét és egy boldogabb új évet kívánok. A digitális világ, a kőbezárt múltunk, a lélektükör és az örökségünk nyomában szerkesztőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra 2020-ban is.
A kőbezárt múltunk partnere a Székelyudvarhelyi Matplast Kft. A műanyag fröccsöntőszerszámok és színes fémöntő formák szakértője. Több mint 20 éve formát adnak az acélnak, és most életet a kőbezárt múltunknak.